Jó estét kívánok! Tisztettel köszöntöm a megjelent vendégeket, és engedjék meg, hogy azzal kezdjük a ma esti beszélgetést, hogy bemutassam a meghívott vendégeinket, akikkel ma este budapesti építészetéről fogunk eszmét cserélni. Az asztal másik végén Nagy Bálint építész, mellette Sütő András Balázs építész, kritikus, Z. Halmágyi Judit építész, Finta József építész és Kardeli György építész ül itt mellettem. Magam Rényi András vagyok, esztéta, és én fogom ezt a beszélgetést moderálni. Azt a címet adtuk ennek a beszélgetésnek, hogy építészeti jelek Budapesten. Valójában úgy adtuk a címet, hogy nem gondoltuk végig, hogy mit jelent ez a szó, építészeti jel, és én arra szeretném kérni a vendégeinket, hogy először értelmezzük ezt a kifejezést. Van egyáltalán értelmenek a kifejezésnek. Én megpróbáltam néhány lehetséges jelentését összeírni ennek a fogalomnak, és azt kérdezném, hogy önök hogy értelmezik ezt a szóösszetételt. Vajon az építészeti jelen azt kell-e értenünk, amit úgy elsőre automatikusan gondol az ember, mondjuk ha Budapest építészeti jeleire gondol, magyarán Budapest építészeti jelképeire. Ilyen jelkép lehetne mondjuk a Halászbástya, amelyről mindenkinek budapesti eszébe, vagy a Lánchíd. A Halászbástya szerintem annak nagyon jó példa, engedjék meg, hogy nagyon szubjektív legyek, hogy hogyan lehet egy rendkívül kellemetlen csúf épület egy városi jelképévé. A Lánchíd az ellenkezőre volna szerintem példa. De nevezhetjük építészeti jelnek az olyan típusú épületeket is, amelyek egy helyet megjelölnek. Ismertes az építészet történetéből, hogy mondjuk távoli történeti példákat mondjak, mint a jeruzsálemi Szentsír temploma, amely Jézus sírját jelölte meg, mint épület. Ugyanilyen példa lehetne mondjuk Rómában a San Pietro in Montorio, a híres Tempietto Bramantének a gyönyörű kis épülete, amely ugye Szent Péter keresztlefeszítésének a helyét jelölte meg. De Budapesten is mondhatunk ilyen példát, szerintem ilyen épület a Terrorháza, amely az Andrássy út 60-at jelöli meg, ott történtek dolgok, amelyek az építészetnek emlékeztetnie kell. A hely valamilyen eseménynek a helye, és az építészet az eseményt jelöli meg, és tartja fenn a történelmi utókor emlékezetében. De jelentheti az építészeti jel azt, hogy az építész hagy jelet maga után. Budapest építészet is tele van ilyen épületekkel, mondjuk az Iparművészeti Múzeum épülete, vagy hogy esetleg a kollégák épületei közül említsek egyet mást, mondjuk a Bárka Színház, Nagy Bálintnak az épülete, vagy mondjak egy másik példát, a Sportaréna, a Skardeli Györgynek az épülete, a Kempinski Finta József épülete, és hogy senkit ne adja ki most már, akkor hagyd mondjak még egy épületet. Z. Halmágyi Judit nevéhez fűződik társalkotóként a Kálvin téri új épületegyüttes. Nos, tehát mondhatjuk azt, hogy az épület az építész jele. Esetleg mondhatjuk-e azt, hogy az épület a saját történetének a jele? Mint amilyen mondjuk a velünk átelemben lévő Nemzeti Színháznak az épület, amelyről nem nagyon tudunk úgy gondolkodni, hogy rögtön a történetet is ne gondoljuk hozzá. Tehát hagyj kérdezek először erre rá, mit nevezünk építészeti jelnek? Kinek mi jut erről a fogalomról az eszébe?
Így érdemes volna.
Skardeli György.
Én szerintem, amit itt elmondtál, az gyakorlatilag mindegyik valamilyen szinten az építészeti jel fogalom köréhez tartozik. Tulajdonképpen a súlyozás szerintem az egy fontos dolog. Tehát ebben az értelemben én az építésznek úgymond a jelhagyását azt szinte zárójelbe tenném. Tehát azt gondolom, hogy azt majd az utókor eldönti, hogy az építész az tudta olyan maradandót alkotni, ami érdemes arra, hogy megemlékezzünk róla majd a későbbiek során. De minden egyéb más, én azt gondolom, hogy jól körülírja azt a fogalmat, ami az építészeti jel, mint maga lehet. Tehát vagy az épület funkciójából adódóan, vagy pedig a térben elfoglalt helye miatt egy olyan értéket tud hordozni az épület, amely az idők során jellé válhat. Tehát azt én hangsúlyozom, hogy nagyon fontos az, hogy elteljen egy idő. A szándékos jelképzésbe én kevésbé hiszek, az nagyon sokszor balül üthet ki. Ellenben a jól megfogalmazott dolgok, a jó helyen megfogalmazott dolgok, és a funkciónak megfelelő épületek könnyen jelképé, jellé válhatnak.
Én is azt hiszem, hogy abban a felsorolásban, amit elhangzok, minden benne van. Én elsősorban abban hiszek, akár spirituális, akár anyagi értelemben, materiális értelemben, hogy a jelben valami fókuszálódik. Elsősorban talán a hely szelleme. És ebben természetesen benne lehet egy korszak szelleme, az adott hely, a közvetlenül kijelölt adott helynek a szelleme, a címere. Lehet ez egy város jele szelleme. Ilyen értelemben azt hiszem, hogy azzal együtt, hogy teljesen egyetértek azzal, ami a halászbástyáról elhangzott, hiszen egy csipkés gicse maga módján, de mégis valamilyen korszak szellemét tükrözi, és ilyen értelemben válhat jellé. Jó magam is azt hiszem, hogy az építészeti jelek, tehát az építészek által létrehozott jelek, vagy azok a szándékok, hogy egy építész most nekiáll és tervez magának valamiféle jelet, ezek legtöbbször balul sülnek el, hiszen az, hogy valami jellé válik, ahhoz bizonyos időnek el kell telnie. Tehát az adott kor, amelynek szintén megszületnek a maga jelei, és itt gondolom, hogy a beszélgetés majd abba az irányba is elmocorok, hogy milyen mértékben van joga egy olyan nagyon átmeneti, nagyon labilis kornak, amelyben élünk, jeleket hagyni maga után, vagy egyáltalán van-e tehetsége ilyesmire. Én szerintem minden kornak van erre lehetősége, szüksége és joga. Tehát,
nem beszél valahogy, melyik kor nem átmeneti.
És melyik kor nem átmeneti, hiszen ha az ember mondjuk az 1880-as, 90-es évek mérnök és építész egylet folyóiratait olvassa, tönkre rögi magát, még pontosan ugyanolyan dolgokról vitatkoztak akkor Alpár, Ibl, Lechner és a Hausmann és a többiek, mint amiről mi is siránkozunk manapság építészek, tehát nyilvánvaló, hogy mindenkor átmeneti, szintbádosan, hogy azt mondják átmeneti kor, de én nem akartam magamnak átmeneti kort. Tehát a jelnek a maga szellemi és materiális együttesében hiszek én valahol, de hogy igazából mi mikor válik jellé, azt nagyon nehéz meghatározni.
Én azt hiszem, nem maga a tárgy vagy az objektum a fontos ebben. Egyébként elég nehéz valamit magyarázni, ami szinte maga a szót tökéletesen leírja, tehát jel. Valamit jelezni kíván, közvetíteni kíván, tehát hatással akar lenni az emberekre. És valóban, ahogy elhangzott, hát több mindent szeretne közvetíteni, tehát lehet, hogy csak egy szimpla funkciót jelölni, de ugyanakkor lehet, hogy lelkiséget akar kifejezni, vagy vonzani éppen az embereket. Tehát ha csak a templomtornyok példáját nézzük, és nem feltétlenül a Budapest városáról beszélünk, de mondjuk egy tihanyi apátság megjelenése a tájban, az messzi vándoroknak jelezte az utat. Ugyanígy gondolom, hogy maga az építészeti jel, az ugye valljuk, hogy az a bizonyos jel csak oda születhet, tehát valóban válasz a környezetre. Ugyanakkor mindenképpen a hálainek közlekedünk és mozgunk a térben, tehát a mozgó emberek számára felvillanó, kisugárzással bíró jelek. Nagyon sokszor nem is vesszük észre, vagy csak évek múlva jövünk rá, hogy egy adott tájon vagy téren végig haladva, vagy végignézve, éppen mi az, ami kitűnik az embernek, vagy mi az, ami kedves az emberek számára, és valamiféle emóciót vagy reflexiót vált ki. Tehát én majdhogy nem a tárgyat, tehát miközben persze az, mert fizikailag létre kell jöjjön, fontosabbnak tartom a hatását, és ami valamilyen hatás vált ki, azt merném én már jelként apostrofálni.
Ha már ilyen protokollálisan haladunk, akkor
egy kicsit tekernék a történetem, most már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mit is jelent az építészeti jel. Én azt figyelem, hogy ugye folyamatosan, ha a régmúlt emlékeire koncentrálunk, akkor egyfajta konzerválódás az, amit igényként is megjelenik. Tehát, hogyha valami a jel struktúráját, egy városkép, vagy egy építészeti együttes létrehozza, akkor onnantól annak valamilyen módon a megbonthatatlansága is fontossá válik számunkra, hiszen a jel az egy zárt egységként már definiálta önmagát, és onnantól kezdve így él mindannyiunk tudatában, és a változtathatatlanság miatt lesz például a világörökségnek a része, vagy lesz olyan típusú ikon, amihez kvázi szentségtörés hozzányúlni. Én viszont azt is gondolom, hogy ezt a jelszerűséget, amivel minden városnak rendelkeznie kell, azt az ikonográfiát, amit újra és újra le kell gyártania, azt a jelenben mindig hozzá kell adni ehhez a struktúrához. És ez azt jelenti, hogy olyan város, vagy olyan építészeti hely, ami nem hitelesíti magát történelmi korról történelmi korra, az elveszti a jelentőségét. Elveszti a jelhordozó készségét, hiszen kivész belőle a dinamika, az érdekesség, és egy múzeummá válik a régmúlt megőrzendő emlékévé, de a jelenkor valahogy kimarad belőle. Tehát a jelkreálásban én a legfontosabb dolognak talán azt tartom, hogy a jelenkor eredményei is bele tudjanak szervesülni egy város vagy egy építészeti részletekkel rendelkező utcakép sajátszerűségeibe.
Beleszólhatok egy pillanatra, csak azért, mert illusztrálná azt, hogy nem Isten őriz, hogy a Bálintól elvegyem a szót, csak pont amit András mondott, amikor a jelek halmozódnak. Erre tipikus például Ulm főtere, ahol ott van maga a katedrális, amely nyilvánvalóan terelhetetlenül jel, és mellette Richard Meyer városi háza, amelyre hát még amikor csak képeken láttam, azt hittem, hogy ez egy őrület, és amikor ott a valóságban ízleltem, szagoltam, tapasztaltam, rájöttem arra, hogy zseniális dolog, és szintén jel, és egymás mellett kiválóan megfér két jel, két korszaknak a jele, két formai jel, két szellemnek a jele.
Akkor csak, hogy ezt a protokollális kört lezárjuk, Nagy Bálint, és egyébként pedig szabadon beszélgessünk, azt javasolnám.
Én azt gondolom az építészeti jelről, hogy az építészeti jel az egy szakma és a nagy közönség közötti kommunikációnak az él harcosa. Tehát ez az a pont, ahol egy szakma legelőször, legjobban föl tudja hívni magára a figyelmet, ezért kell a jelben nagyon karakteresen, nagyon határozottan, ha úgy tetszik, nagyon szélsőségesen fogalmazni, mert különben a közönség, a laikus elmegy a művek mellett, nem veszi őket észre. Azért is nagyon fontos, mert ezekre jönnek vissza éles reakciók, amiből aztán lehet újabb jelet termelni, tehát ez egy generátor is egy jel, és ezért tartom borzasztó nagy hibának, hogyha egy helyen, mint adott esetben Budapesten, hosszú évtizedek kiesnek abból, hogy jelet termelnénk, mert most a 100 évvel ezelőtti jelekhez képest próbáljuk magunkat vagy a műveinket meghatározni, nem pedig egy folyamatnak a részei vagyunk, ahol egymásra épülő dolgok vannak. Ezzel nem akarom azt állítani, hogy egyáltalán nem készültek jelek az elmúlt évtizedekben, mert például a lakótelep az egy nagyon határozott, karakteres, kemény jel, és pontosan le is írja azt, amikor készült és amiről készült, de csak egy ilyen összefüggése van, és nem pedig millió, és ezért borzasztó nehéz most nekünk újra belelépni ebbe a folyamatba.
Összegezhetjük azt, amiről most itt eddig szó volt, és akkor ezt a teoretikus részt aztán le is kéne zárnunk. Annyiban, hogy építészeti jel minden dolog, ami olyan épülethez vagy helyhez vezet, ami megkerülhetetlen egy adott környezetben, amely fontos. Független attól, hogy esztétikai értéket, tehát nem ízléskérdésről van szó, nem bizonyos funkciókról van szó, amelyek lehetnek és mások, amelyek nem lehetnek jelek, hanem egyszerűen arról van szó, hogy az építészetnek olyan gesztusai, amelyeket nem lehet nem figyelembe venni, nem lehet szembenézni. Jó, mondhatjuk ezt így, ilyen általánosan? Akkor hagyj forduljak a második körre. Az előbb említetted, és nagyon én is fölírtam volna ezt a szót, a helyszelleme, a génius loci. Most ugye Budapestről beszélünk. Hadd kérdezek valami nagyon brutálisat. Van-e Budapestnek szelleme? Mi Budapesten a génius loci? Lehet-e erről, lehet ezt verbálisan értelmezni? Lehet, hogy a kérdés buta, elnézést kell értekérnem, de hát a építészek jobban tudják
van
ezt.
A színház és filmművészeti, talán ma már egyetem, könyvtárában egy gyűjtemény, ami azt taglalja, hogy Budapesten milyen típusú jeleneteket lehet leforgatni. Hogyan lehet New York-i Dokknegyedet, Firenzét, Prágát, Isten tudja mi mindent megcsinálni, melyik évszakban kell ott forgatni, hova kell tenni a kamerát, melyik háztól, melyik házig tart, mit kell átalakítani. És ez rettenetesen jól rávilágít arra, hogy ahogy Budapest, de azt gondolom, hogy minden város rettenetesen sokszerű. Akkor jó egy város, hogyha nem
sokszerű,
leírható.
Vagy sokszínű?
Sokszerű, de nem két K-val, hanem csak sokszerű.
Ja.
Ez annyit tesz, hogy rengeteg jelentés rétege van, rengeteg minden tartalmaz. És igazából a város önmagában ilyen, tehát nem Budapestről van szó, vagy másról. Ezzel a rengeteg jelentéssel kell kalkulálnia a helynek, és azt gondolom, hogy ezekre annyi fajta reflexió adható, hogy ez önmagában adja azt a gazdagságot, amit a város jelent. Tehát nincsen tipikus budapesti ház, még annak ellenére sem, hogy van egy nagy eklektikus várostest. Annyi fajta aspektusrendszer keveredik az építészetben, hogy ha valaki támpontokat keres arra, hogy megértse ezt a helyet, akkor keresetlenül is számtalan talál.
Akkor lehet, hogy pontosítom fel a kérdést, tehát, hogy nem Budapestnek van-e génius locia, hanem Budapesten a különböző helyeknek különböző géniuszai vannak? Különböző szellemek grasszálnak ebben a városban? Vagy úgy is kérdezhetném, tudunk-e ma Budapesten létező építészeti jeleket mondani, amelyek létező helyeknek adnak testet? Létező helyeknek a létező szellemeknek, na, létező helyeknek a szellemeit testesítik meg. Bocsánat.
Bocsánat, én visszatérnék, mert amit mondod, hogy van-e területenként génius loci, és aztán a következő mondattal szerintem nem, hát nem ugyanazt jelentette. Uh-huh. Természetesen van, és egyébként nekem nagy olvasmányélményem volt Hamvas Bélának, ugye az öt géniusza, és azóta figyelem, hogy tulajdonképpen a térarányok, vagy a különböző hangulati elemek, formák, tehát nem csak épület, hanem geográfia, vagy hegyek, vagy folyó, vagy síkfelület, az emberre hogyan hat vissza. Azt már nagyon jól tudjuk, hogy igenis más lelki állapotokat indikál egy-egy terület, és igenis van Budapesten belül is, hát számtalan ilyen, mondjuk az, hogy kisugárzást vagy szellemiséget érzékelhetünk, igenis ezek léteznek, és valahogy az megkockáztatom, hogy ez visszahat a benne élő emberekre. Na most, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a, tehát ha úgy vesszük, hogy mi a hely szelleme, és egy külföldit megkérdezünk, elég egyértelműen először a tér hatása fogja meg a Budapestben őket, és azt hiszem az embereket is. Tehát míg ha itt élünk, akkor pontosan érzékeljük mindig Buda és Pestnek a létezését, tehát a hegyvonulatokat és a nyitott síkterületet, ugyanígy a Duna vagy a víznek valahogy a jelenlétét, a kettőnek az összekapcsolását, és az, hogy egy viszonylag érdekes nyitottság jellemezte a mindig Európában zajló építészeti vonalak iránt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 40-50 évig egy abszolút friss és napra kész, sőt élharcosa volt az európai építési kultúrának ez a város, és most több-kevesebb elcsúszása, időeltolódással, de mindegyik kornak a lemnyomata megvan benne, tehát ha úgy vesszük, akkor egy nagyon szép palettáját adja az európai kultúrának is. És persze, hát ez főleg azért, mert ugye mindig is azt reméltük, hogy szellemileg is mindig ott voltunk, de hogyha nem is Európát, mert aztán most egy picit olyan félreérthető, de mondjuk az, hogy a világban mindig jelen voltunk. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Budapest nevéhez inkább a magyaroknak ez a nyitottsága, vagy élni tudása, vagy élni vágyása, és ugyanakkor egy nagyon kreatív, nyitott szellemisége nyomodik rá. Na most persze mondhatjuk, hogy ez csak egyelőre én ezeket vettem le több, mondjuk az életem során, de ebből óriási, hát hogy mondjam, az elmúlt 40-50 évben óriási veszteség ért minket, azt hiszem. Tehát van egy lenyomorodás, egy szellemi lenyomorodás, a vizuális kultúránknak az állapota tragikus, és azt kell, hogy mondjam, hogy a negatív hangulata annak a korszaknak visszavetült az emberekre, és ezért még a politikát is reflektálta az építési kedv. Tehát akkor nem tévedhettek, ha egy középszerű, ilyen langyos lábvíz, biztonsági köröket futottak, és ugye az egyengyártás és az egyformaságra való törekvést hordozta ez a korszak. Na most nyilvánvaló, hogy ez egy olyan pesszimista és szürke és egy ilyen szenvedés állapotot hozott létre bennünk, és a építészekben és alkotókban is, amit pont ahogy a Nagy Bálint említette, nagyon nehéz most újra erőt kapni, energiát gyűjteni, és végre lépni, vagy fordítani, és egyébként hatalmas öles léptekkel valahogy utolérni magunkat, önmagunk szellemi igényét.
Szerintem a kérdés az költői, tehát Budapestnek úgy egész egyben, mint részét tekintve fantasztikus kisugárzása van, tehát elég legyen azt mondani, hogy ha akár az ember a történeti belvárosban, akár a budai vár környéken, akár a hegyekben, akár a síkságon akar építeni valami, fantasztikusan izgalmas kihívásokkal kell szembenézni. De még visszatérnék az első kör végére, mert nagyon nem tetsző volt nekem a lezárás, mert egy kicsit úgy tűnt, mintha igazából ez tőlünk építészektől függött volna, hogy az előző néhány évtizedben hogyan alakult itt a jelképzésnek a sorsa. Ez nem építész gyökerű ez a dolog, azt tudomásul kell vennünk, ez társadalmi gyökerű. Lapos kérdésekre unalmas válaszokat lehet adni. Ebben az időszakban is voltak persze nagyon izgalmas, markáns kérdések, mert azért elmondanám, hogy megszületett például az Erzsébet híd. Én azt gondolom, az Erzsébet híddal kapcsolatban nem kell szemesütve beszélnünk senki előtt sem. Egy fantasztikus valami, egy fantasztikus tárgy a két part között. De az, hogy most mi valamilyen elmaradásban lennénk, én azt azért nem érzem, mert az elmaradás az nem tőlünk függ. Mi bent élünk egy társadalmi, szociális közegben, amilyen kérdéseket föltesznek nekünk, ha alkalmasok vagyunk a kérdés megválaszolására, markáns választ tudunk adni. Az építész az csak egy interpretátor, tehát nem lehet elvárni tőle, hogy ő fogja meglobogtatni az ászlót és megmutatni az irányt. Azt én veszélyesnek tartom. Nagyon fontos az a társadalmi közeg, ami körülvesz minket. Vajon kitermeli azokat a kérdéseket, amire lehet markáns jó választ adni? Vajon kitermeli-e azt a közeget, amelyik be tudja fogadni ezeket a válaszokat? Hát olyan válaszokat kergettek el mindenfajta fórumra, amik igazán markánsak lehettek volna. Nem is tudunk róluk. Most talán fölcsillan valami, hogy igenis elképzelhető az, hogy az ember egy adott szituációban le tudjon tenni egy markáns választ. Mondok egyébként egy példát. Például ott van a budai várban a hadügyminisztériumnak a romja. az egy olyan építmény, aminek gyakorlatilag a háború okán csak a lábazati része maradt meg, azóta nem merünk hozzányúlni. Nem merünk hozzányúlni, mert egész egyszerűen nincs meg az a szellemi érettség, amely egyszer és mindenkorra kimondja, hogy azt a romot onnan el kell bontani. El kell bontani, és hogyha van egy tehetséges építész, akinek van olyan gondolata, amelyik annak a helyére sokkal jobbat tud odarakni, akkor azt a tehetséges építészt azt támogatni kell. Most ezt azért mondom egyébként, mert pont most erre volt egy tervpályázat, és született arra egy olyan megoldás, ami szerintem káprázatos gondolatisággal rendelkezik, ezt Cságuli Ferenc és kollégái készítették el. Érdemes megnézni, fantasztikus, újszerű az egészhez a hozzáállás, ellenben hozzá van növesztve ehhez a nem tudom milyen maradékhoz, amit persze megszoktunk, ami persze része a térnek, ami persze része a Várszínház közelségének, meg része valamennyire a palotának is, de egy torzó. Már réges-rég túl kellene lépnünk rajta. Most majd kiderül, hogy a társadalmunk az elég érett lesz ahhoz, hogy ezt a fajta döntést meg tudja hozni, és be tudja fogadni. Ha nem, akkor nyilvánvaló, hogy ezt fogjuk majd simogatni, és lehet, hogy majd nézni fogjuk még 10-20 évig, vagy pedig születik egy 21. századi torzó ennek a folytatásaként.
Nem csak társadalmi befogadás kérdése, hanem a döntéshozók bátorsága, tehát ez, amit említeni mertem.
Hát a döntéshozók is a társadalom része.
Igen, csak nem, sajnos nem a társadalmon múlik most ennek a megépülése, és egyébként ez egy olyan szerencsés példa, mert hogy ugye erről beszélünk, hogy tulajdonképpen megidézi a középkori metszeteken látható budai várnak ezt a fantasztikus ilyen vertikális elemekkel, jelekkel szabdalt kontúrját. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy historikus dolgot idéz újra, abszolút klassz modern eszközökkel, és egyébként valóban így van, hogy a régi torzó gyengíti ennek az erejét, tehát teljesen egyetértek építészetileg, és úgy gondolom, hogy azért fogadja mert el a remélhetőleg megépülő épületet majd a Budapest közönsége, mert valamire aszociál, emlékezteti rá. Úgyhogy
közben azon gondolkodom, mert 4-5-ök között ülök, építészek között, most ellent kell mondjak. Az építész az nem csupán egy válaszadó, én egyre inkább úgy érzem, tehát lehet, hogy ez a mai magyar építész társadalom számára egy beszorított, passzív szerepben ezt jelenti, de mondjuk nyugat-európai építészekkel beszélgetve én az elmúlt években egyre inkább azt látom, hogy az építész az egy olyan társadalmi programadó személyiségként van jelen, akinek sokkal messze menőbb a felelőssége annál, mint sem, hogy az építész társadalom felé sodródó, nehezen értelmezhető kérdéseket formába öntse. Az építészet strukturális kérdés. Ha egy társadalomnak nem jó a struktúrája, nem kielégítőek a relációrendszerei, nem megfelelően működik a szimbolikája, a kommunikációja, akkor ezen igenis építészeti tettekkel, programokkal, akár egy egyedülálló épületnek a megalkotásával szimbolika értékében, jelszerűségében igenis segíteni lehet. És én azt gondolom, hogy amikor jelekről beszélgetünk, akkor arról beszélünk, hogy ennek a városnak lesznek-e ilyen jelei, és szerintem érdemes belemenni abba, hogy mondjuk az elmúlt néhány évben milyen ilyen típusú jelek jöttek letre, mert én úgy érzem, hogy jó a termés, tehát hogy az építész társadalom itt élve, gondolkodva, a helyzet feszültségét érezve nagyon erős válaszokat dolgozott ki, és ezek az eltérő válaszok szerintem nagyon izgalmas épületeket hoztak.
Hát akkor halljunk egy-két példát erre.
Én a botrányok mentén haladnék. Ott van például a Lehel téren egy piac, amit biztos, hogy mindenki rosszul van. Egy Rajk László radikális eklektikának nevezte el azt a magatartásformát, amit ott gyakorol, és az építész társadalom egy része is rosszul van tőle. Holott felfedezhető abban az épületben az, hogy egy relációkezelést próbál végrehajtani. Egy kopott eklektikájú városban, ahol semmilyen formai érték nem biztos, ahol igazából a régihez való vonzódás egy nagyon fals dolog, hiszen annak a mély tartalmait, amit 100-150 évvel ezelőtt ezek a házak olyanok lettek, már rég nem értjük. Ezeket az utánérzéseket karikírozza ki a rendszerváltás utáni társadalom fals vágyai jelennek meg ebben az épületben. Ráadásul egy piacban, ami külön morbiditás. Én azt gondolom, hogy persze Jancsó legújabb kori filmjei sokkal egyértelműbben közvetítik ezt, tehát sokkal jobb társadalmi tükröt mutatnak, mert a film egy ilyen műfaj. De lehet, hogy az építészet is képes erre. Ha az építésztársadalom ezt megérti, jól kommunikálja a közvélemény felé, hogy miről szól a dolog, lehet, hogy ez az épület 10-20 év múltán jelképé válik, mert olyan dolgok vannak belekódolva, amik mentén megváltozhat az építészeti gondolkodásunk. Lehet, hogy nem éri el ezt a szerepét, lehet, hogy értetlenségbe fullad, lehet, hogy az alkotó tévedett, és az építészet nem alkalmas ilyen dolgok átvitelére, és 10 év múlva lebontják, mert a vizuális kultúra fegyelmezettsége vagy európai karaktere, ahogyan kialakul, nem fogja megtűrni ezt a házat. De mindenképpen ott van, feszít, és konfliktust kreál, ami szerintem rettentően hasznos.
Most megjelent most egy könyv erről a lehetéri piacra, nem tudom, hogy láttátok-e, egy ilyen színes album kis tanulmányokkal, amely többek között arról tanúskodik, hogy részben ugye olvashatóak rajtnak ezek a koncepciózus elgondolásai, tehát koncepcionális elképzelései arról, hogy milyenek is kell egy ilyen radikális, eklektikus építészetnek lennie. De ezentúl az is kiderül, hogy ő gondosan tanulmányozta azt a bizonyos helyszellemét, hogy milyen is volt a leheltéri piac 100 évvel ezelőtt, amikor ott spontán módon a Váci út mellett a temető szomszédságában spontán módon kialakult. Még régi fotókat is lehet látni ebben a kis könyvben. És abban az épületben nagyon sok olyan elem van betervezve, mert én nem vagyok építész, de amennyire azért látom, hogy mondjuk például az egész tetőszerkezet az valamiféleképpen a nyugati pályaudvarnak, illetve ennek az Eiffel-féle építészetnek a formai világára, tehát mint abba a tengelybe építkezne, amelyből a belvárosból érkezve a látogató a nyugati pályaudvart elhagyva belefut. Tehát ki van az ilyen szempontból valóban találva. Mégis az a kérdésem, mert én ott ma egyébként elmentem oda, csak azért, hogy készüljek erre a beszélgetésre. És körül jártam, és próbáltam így megérteni, hogy most eltekintve attól, hogy persze tudjuk, hogy építészeti jelhagyás, az ugye stílus elemeknek, stílusjegyeknek, bizonyos típusú jelentő szerkezeteknek a tudatos idézéseként van ott. Építészeknek és erre a dologra kihegyezett, hát meglehetősen bizarr, vagy hogy mondjam, mondjuk pervez érdeklődésű egyéneknek a számára valóban jól olvasható szöveg az épület. Na de egy épület mégsem szöveg. Ott az mégiscsak a működésében abban a gyakorlatias otthonosságában igazolódik, amit az ott élők, ott mozgók, ott cselekvő emberek számára kínál. Tud-e helyé válni? Úgy tudnék a piac helyévé válni, a piac is egy esemény sor, és folyton történik az élet, és az épületeknek mégiscsak egy élet esemény környezeteként kell igazolódniuk.
Gondolom, hogy ebből meg is történt. Hogy már meg is történt, mert mint piac teljesen be van lakva és működik. De az, amit mondott, hogy egy csomó leíró elem van ezen a házon, ez nem vonatkoztatható el attól, hogy egy verbálisan teljesen túlhatározott világban élünk. Ami ma nem szóban hangzik el, az nem létezik. Azokat nem érti, nem fogadja be a nagy közönség. A házat is akkor fogja megérteni, hogyha ezt verbálisan tudjuk felé kommunikálni. Ez a baj a hely szellemével, hogy a kortársaink, vagy mi is, nem akarom magam kivonni közülük, nem tudunk vele a hely szellemével beszélni, nem vagyunk, más nyelven kommunikálunk. Hát ha megnézzük Óbuda újlakot, vagy a 9. kerületi rekonstrukciót, akkor azok a kollégák, akik oda letették azokat a házakat, azok a megrendelők, akik azt megrendelték, azok a hatóságok, akik azt engedélyezték, azok nem kommunikáltak a hely szellemével, egyikük se tette meg azt, amit a rajt megtett, hogy megpróbált közös nyelvet találni ezzel a bizonyos szellemmel. Hanem valamit a felületéről a hely szellemének, a szlogenjét, vagy a valami külsődleges dolgot vettek át. Hát ez a baj, az én számomra ez a baj az egész budapesti eklektika értelmezéssel is, hogy az Andrássy út az nem az ott lévő eklektikus, nem tudom én, francia, német, olasz, angol, reneszánsz stílusú házaknak az összessége, hanem az a kőkemény gesztus, amit köröztül vágtak a városon, telekosztástól, utcaosztástól, mindentől függetlenül. Hát erről beszélünk, hogy ez nem történik meg az elmúlt 100 évben, nem történtek ilyen gesztusok, ezek mindig elmaradtak. A madátsugárút gesztusa az mindig egy ilyen kis integetésnél megállt, mert soha nem volt mögötte az a politikai, társadalmi, gazdasági erő, amelyik azt mondta volna, hogy a Erzsébet tértől a Ligetig megcsináljuk ezt a dolgot. És a tetejében még jól is csinálták meg, ez a dolog pikantériája. Az, hogy azon milyen házak vannak, ez a gesztus szempontjából érdektelen. A világörökségi lét szempontjából azt kell mondjam, hogy érdektelen a rajta lévő házak összessége, a gesztus az, ahogy az ki van találva, és
az. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy az építészeti jel az egyszerűs, mint urbanisztikai jel is?
Nem, ez egy szakma. Aki ezt szétválasztja, az már falsútra vitte az egész történet.
Ezt azért merném így kérdezni, mert valahogy az a benyomás...
Igen? Hogy városi léptékű, vagy városi...
Nem, az a benyomásom, mint hogyha építészeti jelnek mindig csak nyilvános épületeket nagy mérvű, jelentős többnyire állami beruházásokat, vagy legalábbis nagyon nagy volumenű épületegyütteseket tudnánk elképzelni, holott lehetséges, hogy egy lakóház is tud építészeti jellé válni, és ilyen értelemben talán nem olyan feltűnő, de mégis képes arra, hogy...
Csak más a hatása. Ez teljesen nyilvánvaló. Tehát azt gondolom, hogy most maradva ennél a példánál, a lejeltéri piacnál, az bőségesen elképzelhető, hogy a kerület egy jele lesz, a kerület egy jelképe lesz, de nagyon kevéssé valószínűsíthető, hogy a fővárosnak a parlamenttel konkuráló jele lenne. Vagy mondhatunk ennél kisebb példát, Bán Ferencnek a tokai családi háza, az Tokaj számára a borral egyenértékű jel a vájt szeműek számára már ma is, és biztos, hogy az lesz. Nem lesz országos jel belőle nyilvánvalóan, de annak a Tokaj soha nem lesz az a város, ami előtte volt, amióta az a ház ott van.
Lehet, hogy amiről már beszéltünk egy kicsit, túl közel élünk saját korunkhoz. Egyébként ez az ünnepélyes pillanat, amikor megértettem Rajk Laci leelterét, mert mondtátok, hogy közel volt a temető, és lehet, hogy a hullák szelleme van benne a házba. Az én számomra nem jelent akkora jelet, mint amit elhangzott, mert a közbotrány okozást én nem tartom akkora jelnek. De lehet, hogy én ebben a tekintetben teljesen maradi vagyok, és konzervatív. Az, hogy mi válik jellé, az borzasztóan furcsa dolog. Amikor én visszagondolok a gyermekkoromra és Kolozsvárra, akkor érdekes módon nem a Szent Mihály templom, vagy a Farkas utcai templom az én jelem, mert hát a Farkas utcában éltem, hanem a Farkas utcai házfáknak az illata, és maguk a házfák, azok a jelek, amelyek a gyermekkoromat visszahozzák. Budapest jele számomra mindenképpen a Duna. Ebben benne van az a szellemiség, amiről Halmágy Jutka is beszélt, tehát az, hogy ez a szerencsétlen ország, amelyet 100-200 évenként valamilyen módon tönkretettek, de valamilyen módon számomra teljesen érthetetlen módon mégiscsak felállt és újra próbált élni. Szerintem nincs a világon még egy olyan ország, amely Trianon után fölállt volna és megrázta volna magát és élt volna tovább. Valahol számomra ez a Dunában jelképesedik, és nyilván abban a építészeti irányban is, amit a hidak jelentenek. Én reggelenként mindig átmegyek a Dunán, és hát a Megvárt téren lakom, és a Szent István körút elején van a stúdió, és az alatt a feleségemnek sem szabad beszélni, mert egyszerűen csak a Dunát egyébként sem szabad olyan nagyon szegénynek, de mindig a Dunát nézem, és soha nem tudok betelni a Duna és a hidak és a vár és a és a pesti part látványától, és valahol számomra ez Budapest, és ez Magyarország, ez a szétválasztódás, és ez a kapocs, ez a kelet, és ez a nyugat, és erre a bizonyos fajta dunai jelre kapcsolódnak rá a város kisebb jelei, a lokális jelek és a nagy jelek, és Budapest csodája éppen az, hogy noha különösen szép épületei nincsenek, vannak jópofa olyan házak, amelyeket nem is ismerünk igazán, mondjuk a Kofaváci utcában van például, bele vagyok szerelmesedve egy ilyen szecessziós épületbe, egyszerűen gyönyörű csoda, tehát a Váci utcának egy jele. De olyan jeleink, mint Prágának, vagy még mondhatnánk más városok, nincsenek. De ez a fajta budapesti létezés, ez a kapocs szerep, ez a szétválasztódás, ez a mindig valamilyen módon összejövés, ez szellemi értelemben is egy jelállapot, és ilyen értelemben harmadlagosak maguk az építészeti jelek, hiszen ha az országházat nézzük, mint jelet, hát azt is építészeti alapon, tehát épületként szét lehet rendesen cincálni, szét is cincálták a maga módján alaposan és joggal. De mégis ott van azon a helyen, és a Duna megadja a maga szerepét, helyét, értékét. Tehát én nem is nagyon tudom szétválasztani az építészeti jeleket a hely jelétől, a természeti adottságok jelétől, azoknak az embereknek a jelétől, akik ott élnek. Hát, megnézzük most a bazilika előtti teret, nagyon sokáig teljesen beélhetetlen üres tér volt, ott volt a bazilika, marha rosszul elhelyezve egy városban, nem találta a helyét, szentélyével, tehát borzasztóan istentelen leszek fenekével a valamikori Vilmos császár útra, és most valahol megtalálta a helyét, és az emberek kiülnek a kávéházakba, és élnek, és virulnak, és használják a teret. Az én számomra Budapest akkor lesz tele jelekkel, amikor tele lesz emberekkel. És ez az egyetlen bizodalmam ebben a városban, amely valóban az építészeti szerencsétlenségeivel, az építészet tökéletes ledegradálásával, amelyben benne van a mindenkori politikán, míg el szoktam mondani, hogy egyetlen egy dolog van, amely a magyar hatalmakat és pártokat összehozza, az, hogy az építészetet úgy teszik a maga helyére, ahogy teszik. És most...
Ezt persze jó szerintem, majd minden szakma azt, elmondhatja magából.
Hát igen, itt most az építészetről van szó. Talán most érződik az, hogy kezd kialakulni Budapesten egy olyan civil kurázsi, egy olyan fajta réteg, egy olyan polgári összeszövetkezés, amely kezdene vagy szeretne élni. El lehetne gondolkodni azon, hogy 5-6-10 évvel ezelőtt nem voltak például kávéházak. Most meg lehet nézni, hogy mi van a mondjuk a Liszt-Ferenc téren, a Rádai utcában, a Andrássy út elején, vagy milyen élet kezd kialakulni a mindannyiunk által megfelelő módon kezelt nemzeti színház környezetében, ezrével sétálnak ott az emberek. Most erről lehet beszélni, hogy mi történt ott, miért történt így, stb. Ezt majd megírják a művészettörténészek, történészek, stb. De az emberek benépesítik a környéket. Egész egyszerűen most, mintha megtörténne az a pillanat, hogy a budapesti polgár, a civil kezdi figyelni azt a környezetet, amelyben él. És talán itt van az a remény, hogy igen, most talán kezd megérni az a állapot, az a helyzet, hogy a magyar építészek is éppen ilyen háttérrel talán meg tudják alkotni a maguk jeleit. Nem a saját personális jeleit, mert az engem nem érdekel, a sajátom sem, hanem a város jeleit, vagy az ország jeleit.
De most akkor az előbb szóba került, te mondtad az előbb, hogy az egyik példa a Lehel téri piac, amiről most itt beszéltünk. Van egy további példa? Mert most itt ugye vannak nyilván ilyen terek, Rádai utca, mi egymás.
Azt mondom, hogy kortársban érdemes gondolkodni, és van egy ilyen alulról jövő folyamat, ami igaz, hogy létezik, mondjuk ez az osztrák építészetben 15-20 évvel ezelőtt volt jelen, hogy nem voltak megbízások, a gazdaság nem volt annyira erős, és egy könyvesboltnak a lépcsőjével lehetett egyetemes építészetet írni. Tehát a közgondolkodásban, az általános kulturális véleményformálóknak a figyelmében lehetett ilyen apró gyöngyszemekkel is ajánlkozni az építész szakmának. De amit József mond, hogy igazából az embereknek az életakarása, a város akarása az, ami egy olyan felhajtó erőt hozhat az építészetnek, hogy valóban egy nagy léptékű változáson menjen keresztül a város. Most egy olyan helyzet van, ahol ennek a változásnak a kísérleti mintaprojektjeit készítik az építészek. Itt van a Jutkának a Virág Csabával közösen készített Kálvin téri irodaháza, aminél én megint kiemelem, hogy rettenetesen fontos a konfliktus, mert beviszi a korszerű technológiával, modern gondolatokkal, vagy nem modern, hanem aktuális, kortárs gondolatokkal végigvitt építészetet. A városnak egy nagyon érzékeny, eklektikus pontjára, egy történelmi közegbe, és ellentmondást nem tűrően cselekszik. A Skardelli Gyurinak az arénája egy teljesen más típusú, az egy valódi jel. Ő úgy kreálta ezt meg. Nincsen kontextusrendszere a környezetével. Azt mondtad, hogy repülőgépről szeretted volna, ha jelképé válik. Az egy önmagába záródó gondolatként, egy ikonként működik. Tehát látható az, Finta József egy magasház problémával szerepelt egy évvel, másfél évvel ezelőtt a sajtóban. Látszik az, hogy van egy üvegmennyezet, ahogyan az iskolákban elmondják a diákokról azt, hogy egyszerűen a társadalmi vagy a közösségnek való megfelelésben nem lehet kitörni, ahogyan tudjuk, hogy az adórendszer mennyire ránehézkedik a társadalomra, és mennyire nyomja lefele a civil működőképesség teljesítményét. Ugyanúgy a városon is ott van ez az üvegmennyezet, megvan az a magasság, ameddig nőhet, és egy ilyen gondolatban én ezt a feszítést látom, hogy megpróbál a város összegyűjteni energiákat és kitörni.
Ez egyszerűen egy hivatalnoki vagy bürokratikus szemlélet okozza mondjuk azt, hogy a épületek magasságát korlátozza az építési szabályzat, vagy pedig emögött valódi hagyomány, valódi ereje van. Vagy itt egyszerűen tényleg csak arról van szó, hogy óckodik a hivatal, óckodik az akadémia, most a idézőjelben nem a kenyéradó gazdánkra gondolok, hanem óckodik az akadémikus gondolkodás attól, hogy ilyen konfliktusokban vigye be az építészetet. Az építészetben egy nagy probléma megítélésem szerint az, hogy valahogy mindenki úgy gondolja, hogy ha megépít egy házat, azt az örökké valóságnak építi. Ha egyszer letettek egy névjegyet, amelyik rossz, úgymond, azt nem lehet már utólag visszacsinálni. Azt olyat még nem láttunk, hogy egy épületet elbontottak volna azért, mert csúf, ha jól tudom, most éppen van esély rá, hogy azt a bizonyos Spenót házat, ha jól hallottam, akkor esetleg mégiscsak elbontanák.
Igen. Egyébként volt rá példa, és persze, hogyha valami éppensége nem válik jellé, és túlhaladja akkor kész halálra ítélt, és történnek ilyen mozgások és átalakulások. És ha térek vissza, mert említetted, hogy ugye többet kell teljesítenünk, mint pusztán kérdésekre válaszolni, vagy egyszerűen megalkotni az adott igények burkát. Valóban szerintem mindannyian úgy érezzük, hogy van egy jó adag küldetésünk, az, hogy egy erős küldetés tudat van bennünk. Tehát amikor szó volt a mostani jelekről, azokról azt kell, hogy mondjam, hogy tudjuk egymásról, hogy mit álmodtunk, vagy hogy hova tettük a lécet. Egy másodpercig nem szabad eszem szégyenkeznünk, és éppen ezek a bizonyos korlátok és a belegyűrése egy átlagba, tehát egy több lépcsős mondjuk zsűrizés és engedélyeztetési procedura nagyon sokukat, vagy éppenséggel mondjuk a beruházás költség limitje, sokukat megnyírbált, vagy egyszerűen egy ilyen rossz torzóvá tette. Ugyanakkor valahogy úgy érezzük, hogy nem szabad mégse alábbadni, tehát miközben látjuk, hogy mi milyenek lettek, vagy milyenek lettek volna, mégis az van, hogy ezekkel a most pozitív vagy negatív, hogy mondjam, ilyen reflexióknak a kiprovokálásával mégiscsak valamiféle hatást elérünk, éppen amit Finta József is mondott, hogy végre társadalmi ügyé válik az építészet, és például mondjuk, amit nagyon fontosnak tartok, az oktatásba, tehát kicsi gyerekkortól kezdve a vizuális kultúrát beemelik végre az oktatás palettájába, mert igenis hatnunk kell az emberek, és ez csak úgy lehet, hogy valamilyen impulzus érkezik tőlünk, és majdan kiprovokál. Tehát ami miatt nekünk még talán, ha lehet így mondani, extra hogy mondjam, kötelességünk vagy szerepünk van, az valóban túlmutat már az építészeten, hogy valahogy hatni a társadalomra, vagy tényleg a vizuális szintre. Na most az, hogy bürokrácia, igen, tehát senki sem kételkedik, hogy ezeket a szabályokat jó hiszeműen hozták, vagy jó szándékkal. Mert mondjuk hittek abban, hogy egy eklektikus Budapestet konzerválni kell. Láttak nyugati negatív példákat, amikor a Défanszt megépítették Párizsból, taroltak egy negyedet, és penetrálták a várost, és tönkretették. Érdekes, hogy 20 vagy 30 év múlva már egészen másképp szemléli a világ, hiszen azt is már túlnőtt a város. De igenis, tehát van egy ilyen óvatosság, ami lassan már valóban kárára válik a városnak. És bocsánat, nem csak az építészetről kell beszélnünk, kérdezte a jeleket. Ilyen a közlekedés is, tehát ezek a bizonyos utak közlekedés is jellé válhat, de ami a legfontosabb, hogy éltetni kell a város. Tehát úgy tudja a lakosság magáévá tenni, hogy abban jó közlekedni, lenni, nem megalázó benne közlekedni, és fulladnak meg az emberek, és még, hogy mondjam, még inkább kisembernek érzik magukat. Tehát azt kell felismerni, hogy első ennek a felfejlesztése, mert ezt teszi méltóvá ezt a város, és úgy tudnak jelek kialakulni, hogy ezeknek megvannak az elérhetőség. Tehát olyan, mint egy érhálózat, amit igenis fel kell fejleszteni, tudni kell benne közlekedni, és valóban újra megteremti a jeleknek a potenciális helyeit.
Az, hogy a civil kurázsinak, a polgárok felébredésének milyen fontos szerepe kellene legyen Budapesten, éppen mutatja Budapest jelenlegi pusztuló állapota. Tehát az, hogy ha az ember sétál a belvárosban, minden harmadik üzlet be van zárva, illetve plakátokkal vagy csomagoló papírral be van ragasztva, tele van graffitivel az egész város, nem lehet közlekedni, teljesen megoldatlan a közlekedés, a garázsírozás, a parkolás. Valójában kb. 10 éve ez a város folyamatosan és tragikusan pusztul le, és elvesztette már azt a szerepét, hogy valamilyen módon egy közép-európai regionális, kulturális, informatikai, kereskedelmi centrum legyen, holott pár évvel ezelőtt ez a sansza még megvolt. Meg kell nézni, hogy a GDP-ben alig valamivel mögöttünk lévő Csehország hogy tudta fölépíteni a maga Prágáját, hogy Bécs hogy építi a maga 1 millió négyzetméteres Bécsét, ezen közben pedig Budapest pusztul
az egész lehetetlenségi. Az ellenkezőre hallottunk példát.
Na most az a helyzet, hogy viszont, és ez az érdekes, hogy olyan helyeken, amelyek, ahol talán a kerület kreatívabb, de lehet, hogy a város is ilyen vonatkozásban kreatív, az élet nagyon izgalmas jelei jelennek meg. Tehát, hogy említettük a Rádai utca, a Liszt Ferenc tér, stb. Tehát abban bízunk mindannyian, hogy talán eljött, ismétlem, az az idő, amikor Budapest polgársága fellázad, és az élet él és élni akar alapon, azt mondja, hogy most már elég, ebből a szennyes városból elég, ebből a megélhetetlen városból elég, ebből a városból, amelyből elköltöznek az emberek százezrével, ebből elég, mert ez a város gyönyörű, vagy a világ egyik legszebb városa, és ebből valamit lehetne csinálni. Most természetesen az építészek nagyon sok mindent tehetnek, és itt csatlakozom Judithoz abban, hogy még a puha diktatúra idején is tehát kivéve azt a néhány szociál évet, de még majdnem szinte azt is bevenném. A magyar építészek igenis a maguk rettetes szegénységében, elnyomottságában, szerencsétlenségében is valamilyen szinten európai szellemek tudtak maradni, és ezt általában mindig leírják, ezt nem ismerik el rólunk, vagy az elődeinkről. Nem ismerik el egy Farkasdiról, egy Jánosi Györgyről, egy Szrok Györgyről, hogy mit tudtak csinálni ezek az emberek azért, hogy az a fajta kádári világ, vagy rákosi világban is up-to-date európai szellemiségű építészet is legyen ezen a helyen. Na most itt van a furcsa demokráciánk, és ebben a furcsa demokráciában kellene végül is a polgároknak fellázadni, sajnos olyan körülmények között, ahol vizuálisan tökéletesen alultáplált az egész ország, és azt mondani, hogy igen, szebben szeretnénk élni. És ehhez a szép élethez megvan a magyar építészetnek az az ereje, hogy ezt a fajta vágyat kiszolgálja.
Hát itt az 1 millió négyzetméter Bécshez volna azért hozzáfűzni valóm, tehát egyrészt láttam én az Bécsben, hogy valósult meg, azt nagyon...
Én nem dicsértem.
Jó, csak mondom, hogy azt nagyon nem irigylem el.
Nem dicsértem.
Anyom, és ha visszaemlékszem, volt nálunk, talán ha nem is ilyen szavakkal megfogalmazva, de mondjuk 1 millió négyzetméter lakás felépítése, azt meg is kaptuk, tehát meg is épül Budapest körül az a fantasztikus, hogy mondjam, BQ, amit ugye a lakótelepek, mint olyanok,
az
Öfsömör, igen, amit itt Finta József mondott. Igen, tehát nagyon óvatosan kellene ezzel bánni, avval én egyetértek, hogy messze nem arról van szó, hogy úgy, hogy van ezt lakkal, le kéne fújni ezt a Budapestet, és így hagyni, mert ez nem, tehát ez egészségtelen, nem működik. Azt, de ne felejtsük el, hogy ez a pesti rész, ez egy tényleg spekuláció folytán alakult ki, ahogy kialakult. Tehát azért most, amikor egy picit nosztalgiázunk, akkor erre mindenképpen gondoljunk, hogy a lakásoknak a több mint 50% az egész egyszerűen lakhatatlan. Lakhatatlan volt, amikor megépítették, most meg aztán végképpen azzá vált. Azonban meg kéne találni azt a fajta módot, hogy miként válhat ez az egész dolog lakhatóvá, és talán a lakhatóvá tételik egész Budapestet valamilyen értelemben felhozná. Vagy létezik maga a közlekedés, mint olyan, mint probléma. Hát én például nagyon boldog lennék, hogyha az a fantasztikus nagyvonalú gondolat, hogy az előbb épp a Jóska által emlegetett, és én 100%-osan egyetértek ezzel, hogy Budapestet szétválaszt és összeköt a Duna, éppen ezért nagyon nagy jelentősége van. Ha az a gondolat egyszer is mindenkor a felédésbe merül, hogy a Duna partján egy kétszer kétsávos, hogy mondjam, utat megépítenénk, kvázi ebben tehermentesítenénk a várost. Ne így tehermentesítsük a várost. Azt gondolom, hogy azt a fantasztikus lehetőséget, miszerint ez a város ízesülni tudna a Dunával. Én inkább rájátszanék erre, mint hogy autókkal elválasszam az embereket ettől a nagyon szép természeti közegtől. De a magán az eklektikus pesti szöveten, vagy mondjuk a közlekedés mellett vannak olyan kiemelt feladatok, amire nem tudunk már évek óta választ adni, mert nyilvánvaló rossz a kérdés feltevés, és még nem is vagyunk igazán alkalmasak, hogy hogyan lehet kezelni például mondjuk egy olyan közlekedési gócpontot, mint a Moszkva tér. Tehát ezek olyan kérdések, ami most mindenki kicsit elfordult tőle, mert annyira rákos, annyira vele végig romlott az egész dolog, hogy most honnan kezdje, Solymártól kezdje a problémát megoldani. Tehát egy fantasztikus nagy kihívás, de meg kell oldani, mert nem de működik.
Amikor mondjuk hálózatokról beszélsz, vagy közlekedési hálózatokról, vagy egyáltalán az építés igényéről, akkor gazdaságról beszélsz.
Egyértelmű.
Tehát ezt is mondtam. A városi gazdaság nem jó, nem jók a terek, nem hatékony az életforma, tehát a város nem működik úgy, hogy abban hatékonyan tudunk egymással kommunikálni, akkor a gazdaság sem hatékony, és ennek az a végeredmény, hogy nem épül semmi.
Hát, hogy azért nem hatékony az építészet, mert nem hatékony a gazdaság. Tehát nem tudsz kimenni a nagy közönség elé egy fantasztikusan szép tervel, és kiállni, hogy én ide ezt szeretném. Hát lehet, meg lehet csinálni egyszer, kétszer, háromszor, negyedszer már lehet, hogy meg fognak mosolyogni. Tehát nem, sajnos nem működik így ez a dolog. Az biztos, hogy az adott lehetőségekkel élni kell. Ha az ember nem él vele, akkor, akkor azt kell mondjam, minden egyes helyzetben ő elbukta a maga személyes csatáját, és az egész építészet kapott egy pofont, és mind a mellett legnagyobb volt a társadalom, mert ugye, mint tudjuk, amit mi megépítünk, és ezt megint téged idézlek, az egyik legkártékonyabb alkotó fajta az az építész maga, hiszen amit megépít, azt ugye 80-100 évre építi, ha rosszul építi, akkor 80-100-ig nézhetjük azt a rosszat. Tehát ez egy nagyon felelősségteljes dolog, de nem tud működni, nem tud működni egy háttér gazdaság mögött. És most akkor belehoznám a másik kényes témát, a politikát. Hát azok a nagy gesztusok, azok hogy születtek meg? Hát akár az Andrássy út.
Most már be kell lassan fejeznünk a beszélgetésünket, úgyhogy megköszönöm a kedves vendégeinknek a jelenlétet, az érdekes beszélgetést, önöknek a figyelmet. Legközelebb várjuk önöket a Mindentől Esélyetemek klubjában.